Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Boldog a nemzet, amelynek Istene az Úr, a nép, amelyet örökségül választott. Szent István király ünnepén a Szentmisének ezek a bevezető szavai. Prohászka Ottokár mondja, hogy a magyar nép kettős forrásból táplálkozik, a nagyboldogasszony tiszteletéből és Szent István király tiszteletéből. Egyébként is ők összetartoznak. Ez a mai nap a magyarság legnagyobb ünnepe. Nem tudom, hogyan ünnepel a magyarság? Ez a boldogsága a meghatározónk, mert boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr. Ünnepel ez a kis templom is, mert ennek a templomnak ez a búcsúnapja. Szent István király tiszteletére szentelték. És ünnepelünk mi, irgalmas rendi szerzetesek is, hiszen a magyar tartománynak a patrónusa, a szeplőtelenül fogadtatott Szűz Mária, a kis Szűz Mária, a patrónusa az irgalmas rendnek Magyarországon, és a mi házunknak és kórházunknak Szent István király ugyancsak a patrónusa. Ennyi szempont az ünnepléshez. Nézzünk önmagunkba, és kérjük az Isten segítségét, hogy ezek a források a mi javunkra is csörgedezzenek, a mi életünket is járják át, éltessenek. Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz a bölcsemberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz a ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét, a nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, ezek a nagy ünnepek különösképpen is felszólítanak bennünket arra, hogy tudatosítsuk magunkban, mit jelent az a múlt, amiből táplálkozhat az ember, és mire szólít fel a jelen, hogy a múlt tapasztalatát felhasználva a jelen körülmények között tájékozódva építsük az életünket, formáljuk a jelent, hogy jövőnk legyen. Minden nép fia a népe hagyományaiból táplálkozik. Az ember önmagához a nagy elődeivel való találkozás révén jut el. Azt gondolom, hogy nagyon fontos ezt tudatosítani magunkban. A hagyományok az ember nevelésében rendkívül fontosak, és az eleinknek a példája tudatosíthatja bennünk azt, hogy mire is születtünk. Valamiképpen úgy van az emberrel, mint ahogy a gyökerek a mélyben feszülnek, és a mélyből szívják föl a nedveket, és aztán a napsugár segítségével kibontakoznak, az ember is valamiképpen a mélyből, a mélységesen mélyből táplálkozik, és felülről a fényből kapja az ember mindazt, aminek révén alakítja a jelenét. Ezen a mai ünnepen egy-két gondolatot hadd ajándékozzak a testvéreknek a múltból, és egy kicsit gondolkodjunk el azon is, hogy milyen lehetőségeink vannak a jelenben, és milyen jövőt remélhetünk. Nem szeretnék most történelmi példákkal különösképpen foglalkozni, de azért ezen a mai napon ezt nem lehet kikerülni. Nagyon érdekes volt egyébként, és a gondolataimat nagyban meghatározza. Nagyon késő éjszaka érkeztem haza, és már éjfél után láttam a televízióban ezt az adást. Nagyszebenben voltam, ahol elkezdődött tegnap Európa kulturális fővárosának az ezévi programja. Azzal az ünnepi szentmisével kezdődött, amit celebrálhattam, és az első nap az Borsos Miklós napja volt, hiszen ott született minden ebben a templomban Borsos Miklós alkotása, és ez a hét ott Nagyszebenben a magyarok hete, és rohantam haza, hogy reggel itt ünnepelhessek az itthoniakkal, bár tartóztattak, hogy maradjak ott. Hát, fölcseréltem az 5000 embert önökkel. Próbálják ezt így tekinteni. Bár elgondolkodtat, hogy szabad-e ilyen cseréket tenni. De hát, majd végig gondolom. Nagyon érdekes műsor volt a Duna Televízióban. A magyarok őstörténetével foglalkoztak, magyarok hitvilágával foglalkoztak. Egy biztos, és a történész ezt állapította meg, a Kárpát-medencében egyetlen népnek sikerült 1000 éven át megőrizni Kárpát-medence egységét, és ez a magyar. Előtte senkinek sem sikerült, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy most egy új időszak kezdődik, a jövőben sem fog sikerülni senkinek. De erre majd még visszatérek, mert ez egy nagyon komoly kérdés. Testvérek, Szent István királynak rendkívüli szerepe volt abban, hogy ez a Kárpát-medencei egység kiteljesedjen, hiszen nem ő munkálta csupán. Aztán igen sokat köszönhetünk azoknak, akik később is sokat tettek ezért. Attilát a világ legnagyobb hadvezérének tartja a történelem. Az első honfoglalók vezetője Attila. Árpád a mindenség istenének a segítségében bízott, amikor ide érkezett. Tehát nem voltak pogányok. És tegnap éjszaka pontosan, illetve ma éjszaka, pontosan többek között erről is hallhattam, hogy már a 6.-7. században találkoztak hittérítőkkel. Természetesen ott még a pogány elemek és a keresztény igazságok keveredéséről volt szó, de Árpád már úgy érkezett ide, mint a mindenség istenének a hűséges alattvalója. Nagyon fontos. És talán még egy történelmi mozzanatot hadd említsek. 1007-ben. 907-ben, elnézést. Igen, 907-ben. 907-ben a pozsonyi csatában a magyarok az egész nyugati világ összetoborzott hadseregével találkoztak, és egyszerűen úgy megverték őket, hogy 120 évig nem volt kedvük a nyugatiaknak felénk indulni. Ez azért is lényeges és fontos, mert ugye az augsburgi vereséggel kapcsolatosan, és mi csak szinte erről hallunk, a magyarok az Isten ostorai, holott. A magyaroknak az ideérkezése, az itteni fölépített rendszere, akár mondhatom így is a katonáskodása, a magyar, nagyon érdekes, katonáskodásra nem volt kötelezett, de honvédelemre igen. És abban az időben ezek a harcok mind honvédő harcként éltették az egyeseket. Nem katonáskodás volt a döntés meghatározó, miközben mi állandóan szinte csak erről hallottunk és hallunk. Szó sincs róla. És még egy, amit a történészek állapítanak, mégis nem a magyar történészek, akkor, amikor a magyarok itt Szent István király korában ezekre az előzményekre építve egy egységes államot tudtak létrehozni, akkor magyarok nyugatnak, nyugat dekadens volt. A klűnyi szellem kezdett valamilyen pozitív hatással megjelenni Európában. A dekadens Európára a magyarok embersége pozitív értelemben hatott. Nem szoktunk ezekről beszélni. És most már Szent István királyhoz érkezzünk, aki ezekre az előzményekre is hivatkozva úgy szerepel az emberi történelemben, mint hős és apostoli. Egyrészt a vitézségét akarja kifejezni az, hogy hős, másrészt az egész életszemléletét az, hogy apostoli. És ez is rendkívül fontos. A magyar történészek csillagnak mondják. Ahol vagy magyarok, tündöklő csillaga. Ők a vitézre gondolnak, a hősre gondolnak, és az apostoli királyra. Testvérek, ebben a pillanatban ne foglalkozzunk többet a hőssel, mert nem ez a legdöntőbb, hanem azzal, amit szintén a történészek említenek, most csak ezeket a morzsákat szeretném mondani. Azt mondják a történészek, évszázadokkal ezelőtt állapítják meg, hogy Szent István hiteles politikus. Ez is nagyon érdekes. A mai világban különös üzenete van ennek. Platón is foglalkozik a politikussal természetszerűen. Azt mondja, az átlag politikus vak. Az átlag politikus vaksága azt jelenti, hogy csak a hatalmat akarja megszerezni. A hatalom a mindene. És a hatalmat, ha megszerzi, akkor meg akarja tartani. És ez a vaksággal vert politikus szégyenletes szerepbe kerül, mert minden álnokságra kész kell, hogy legyen, hogy a, hogy az alattvalóit megtartsa, és kiszolgálja őket. A szája íze szerint, a nép szája íze szerint kénytelen gondolkodni és cselekedni. Platón azt mondja, ez vakpolitikus. Átlagos. Szent Istvánról azt mondják, hogy hiteles politikus, ami most már a mi keresztény szemléletünk szerint mi az, ami hitelessé tette? Mert ez a döntő. A döntő az, hogy Szent István király a hatalmat szolgálatnak fogta fel, küldetésként értelmezte, és teherként. És ez nagyon lényeges megint. Szolgálat és teher. És a hitelessége pontosan ebből adódik, mert ez az értelmezés, ez abból származik, hogy ő Istennek vetette magát alá. És az egész nemzetét is Isten fennhatósága alá helyezte, és nem idegen hatalmak fennhatósága alá. Majd erről szeretnék egy új szempont szerint még egy pár szót mondani. És még egy nagy embernek a gondolatát szeretném Szent István királlyal kapcsolatosan mondani. Paul Claudel, aki költő meg diplomata volt. És ő már ugye látta azokat a következményeket, amik rászakadtak a Kárpát-medencére, az evilági gondolkodás következményeképpen. Paul Claudel azt mondja, Szent István, és ez is jó azért, hogy pont ő mondja, hogy Szent István igazi diplomata volt. És azt mondja Claudel, de ezt már a történészek is kibontják, az igazi diplomata sikere azt jelenti, hogy mindig egységesít. Az igazi diplomata nem megoszt, hanem egységesít. És Paul Claudel mondja, hogy Kárpát-medence sorsa, jövője fájdalmas tapasztalatok alapján teszi ezt a kijelentést, történészek is alátámasztják, csak a Szent Istváni gondolat szerint lehetséges ez a Kárpát-medencei egységes berendezkedés. Testvérek, ennyit a történelemről, a múltról, és amire külön szeretném fölhívni az önök figyelmét. Szent István, ez most már legyen a felülről való táplálkozás. Szent István az ő életét, és a népét is Isten fennhatósága alá helyezte. Nem idegen hatalmak alá. És ezért most nagyon el kell gondolkodnunk az Európai Unió kapcsán. Ijesztően és kétségbe ejtően tapasztaljuk ennek az idegen hatalomnak a jelenlétét. És el ne higgyék, hogy ez a hatalom Kárpát-medence jövőjéért dolgozik. Erről szó sincs. És véleményem szerint, és csak is ezért beszélek ma ezekről a kérdésekről, mert nekünk ezen komolyan el kell gondolkodni, és meggyőződésem, hogy ma 2007-ben Szent Istvánnak az üzenete számunkra ez. A népünk sorsát vagy az Isten fennhatóság alá helyezzük, vagy az idegen hatalmak játékszere leszünk. És mit jelent ez a fennhatóság? Azt gondolom, ahogy István király az ő szerepvállalását szolgálatként értelmezte, és súlyos teherként hordozta, mert nem önmagára gondolt, hanem azokra, akikért felelős volt, csak ebben az értelemben gondolkozhatunk, mint ennek a népnek a fiai, a jövőnkről. Vagy az Isten alá helyezzük magunkat, vagy oda dobjuk magunkat idegen hatalmak kezébe. Magunkat is, a családjainkat is, a nemzetünket is. Meggyőződésem, hogy meg kell újra keresztelkednünk. Meg kell keresztelkednünk azzal a keresztséggel, amivel Krisztus keresztelkedett meg. Akkor, amikor Jeruzsálem felé megy, akkor az apostolok azon vitatkoznak, hogy ki a nagyobb ostobák. És akkor Jézus odafordul hozzájuk, meg tudtok keresztelkedni azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Ki tudjátok inni azt a kelyhet, amit én kiiszom? Igen! Nevetséges. Krisztusnak ez a keresztel való megkeresztelkedése, ez alámerülés a szenvedésbe, a halálba. Testvérek, a keresztség és a kereszténység az egy alámerülés. Azt jelenti, hogy az ember nem magának él. Meghaltatok Krisztussal, eltemetkeztetek Krisztussal, és új életre támadtok Krisztussal, alámerültök a szenvedésbe, vállaltok minden szenvedést azért, hogy emberi életetek legyen, és emberi élete legyen a tieiteknek. Áldozatról van szó. A megkeresztelkedés ezekre az egymásért hozandó áldozatokra mondott igen. Nem a magam javát, hanem az enyém javát szolgálom. Igenis, meg kell újra keresztelkednünk ebben a szellemben. Meg kell keresztelkednünk tűzzel, éppen a tegnapi evangélium beszélt erről. Jézus tűzzel, meg Szentlélekkel keresztel. Tűzzel. A kihívások közepette kell, hogy megérlelődjön az életünk. Úgy, ahogy a vas, amikor beleteszik a tűzbe, akkor formálható lesz, edzik a vasat, és szilárdabb lesz, keményebb lesz. A kihívások közepette edződik az ember. Edződünk. Meg kell keresztelkedni tűzben. Állandóan a kihívások miatt panaszkodunk. Állandóan arról van szó, hogy nem tudjuk megtartani azt az életszínvonalat, amit elértünk. Meg kell tartani, nem biztos. Szükségünk van rá, nem biztos. És azért, hogy valami semmit meg tudjunk őrizni, meg tartani, azért lemondunk erről a tűzben való megkeresztelkedésről, és gyenge, kicsinyes emberré leszünk, akiknek az életét meghatározza az eszem, iszom, amiről itt hallottunk. Meg kell keresztelkedni Szentlélekben. Szentlélekben. Jézus a Szentlélekből él, mert az ő számára az Isten akarata a legfontosabb. Megkeresztelkedni Szentlélekben nem az én akaratom a döntő, hanem amit az Isten vár tőlem. Mikor kerül az Isten akarata az első helyre újra a nemzetünk életében? Megkeresztelkedni Szentlélekben. Sokat lehetne erről szólni. Testvérek, nehogy azoktól az idegen hatalmaktól várjuk a megoldást. Helyezzük magunkat az Isten alá, és az Isten hatalmát tegyük az első helyre, aki formál és alakít bennünket. Ez a jövő záloga. Úgy gondolom, hogy 2007-ben, Szent István király ünnepén ezen kell elgondolkodni, Egy kicsit a múltat idézni, mert az őseink példája rendkívül fontos, ők vezetnek el bennünket önmagunkhoz. Másrészt ez a példája éppen Szent Istvánnak, ahogy az Istenhez tartozik, és az Isten hatalma megjelenik az ő életében, úgy kell megjelenni az egyéneknek, és a közösségünknek, a nemzetünknek az életében, különben Szent István napi körmenetet tartunk, nagy gyűléseket tartunk, pártpolitikával foglalkozunk, és hullunk darabokra, mert igazából sehol sem az az első, hogy mit vár tőlünk az Isten. Mindenütt elsősorban arról van szó, hogy ebből nekem mi az előnyöm, mi a hasznom. Milyen szerepet mutat ez? Milyen lehetőségeket teremt? Testvérek, ünnepeljünk, és kérjük az Isten kegyelmét, hogy meg ne feledkezzünk a múltunkról, és ez nem irredent a ábrándozás, hanem valódi gyökerek megerősítése. És gondolkodjunk el azon, mit jelent megújulni. Isten hatalma, Isten jóságos keze alatt, vagy talán így is mondhatom, Isten tenyerén. A mi irgalmas rendi közösségünk nem csak Szent István oltalma alatt van, hanem szent rendalapítónk, Istenes Szent János is közben jár értünk. Őt is kérjük, fogjanak össze Szent Istvánnal, hogy megújuljon a mi szerzetesi közösségünk, hogy tudjuk betölteni a küldetésünket ebben a mostani felfordult világban, amikor minden fontosabb az embernél. Testvérek, van itt valaki, aki az István nevet viseli, és ma ünnepel? Te István, te mint király. Hát de házas vagy. Te az vértanút szokott ünnepelni. Jó. Ja, azon már túl van, Cecília. Isten éltessen, István. És szeretettel gondolunk Tiborra, aki tegnap előtt volt 50 éves. Isten éltessen, és áldjon meg a hűségedért. És feleségedet is, mert holnap lesz az összetartozásuk 25. évfordulója. 25 év nagy idő. Főleg ebben a világban, amikor az emberek már csak próbálgatják egymást, nem pedig elfogadják. Úgyhogy örüljünk, hogy ti elfogadjátok egymást. Isten éltessen benneteket. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, küldetésünk van, menjünk békében. Istenem.